Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Göncöl Szabolcs technikus társam nevében is, Tötösi Magda vagyok, immár a héten harmadszor. Hát szabadságra mennek a közülünk is sokan. Ma reggel egy kicsit azért mégis a bőség zavarával kellett megküzdenem, és mert gondolom, nem vagyok egyedül, hát szeretném ezt a problémát megosztani a hallgatóinkkal is. Ha a naptára nézek, mármint a polgári naptára, akkor jól látom, hogy ma Zsuzsanna névnapja van, köszöntöm is őket, csak hogy rátekintek a katolikus naptára, azon pedig éppen Klára neve napja van. Hogy lehet ez? Hát, ahogy megfér, gondolom, Péter és Pál a naptárban, ugyanúgy megfér Zsuzsanna és Klára is a naptárban. Az augusztusi Zsuzsanna nap ugyanis Szent Zsuzsannához kötődik, sokkal kevesebbet esik róla szó, pedig augusztus 11-én van a Szent Emléknapja. Szent Zsuzsanna Gavinius nevű pap leánya volt, valamint Szent Gaius római pápa unokahuga. Szigorú keresztény erkölcsi nevelésben részesült, és már kora ifjúságától fogva Istennek szentelte magát. Családja rokonságban volt Diokléciánus császárral, aki miután értesülte leány jóságáról és szépségéről, feleségül akarta adni Maximiánhoz. Elküldte egyik rokonát, Claudiust Gavinius-hoz, majd magát Maximiánt is. Mindketten, miután hosszasan elbeszélgettek a pap családjával, maguk is, és Gavinius egész családja megkeresztelkedtek. Amikor a császár erről tudomást szerzett, számúzta mindannyiukat. Nem messze Rómától elégették őket, hamvaikat pedig a tengerbe szórták. Zsuzsannát a császár udvarába vitték. A császárné felügyelete alá helyezték azzal a parancsal, hogy engedelmességre bírja Zsuzsannát. A császárné azonban titokban maga is keresztény volt, ezért támogatta Zsuzsannának azt az elhatározását, hogy az úrért megőrzi tisztaságát. Elmondta a császárnak, hogy a szűz nem hajlandó házasságra lépni egy pogánnyal. Diokléciánus égtelen haragra gerjedt, és így megengedte társuralkodójának, hogy a szent szüzet megbestelenítse, ettől azonban angyal mentette meg Zsuzsannát. Ezután arra kényszerítették, hogy áldozatot mutasson be a pogányisteneknek, én saját magamat mutatom be áldozatul az én istenemnek, mondta Zsuzsanna a feljegyzések szerint. Ekkor pedig lefejezték. A császárné titokban eltemette a szent testét, a szobát, melyben lefejezték Zsuzsannát, a pápa templomá szentelte, csak hamar Szent Zsuzsanna apja is vértanúságot szenvedett, csak úgy, mint 296-ban Róma püspöke is, Caius. Hát ez a nyári Zsuzsanna, tehát ehhez a szent vértanúhoz fűződik. Az igaz, hogy mi ismerünk más Zsuzsannát is a Bibliából, akinek azonban nincsen így emléknapja. Egy másik Zsuzsanna azok kézzel az asszonyok közé tartozott, akik követték Jézust, és a vagyonukkal gondoskodtak róla. És van még egy Zsuzsannánk, mégpedig a grúz irodalom örökítette meg, aki szintén vértanúságot szenvedett a hitéért. És hát mindenki tudja, hogy ha azt mondjuk, hogy Szent Klára emléknapja van, akkor kinek gondolna egyébként a napfivérre és holdnővérre, és azt gondolom, hogy Szent Kláráról, ha így megemlékezünk, akkor az mindenkinek olyan élményeket fog felhozni, hogy egy életrajz elmondása az igazán nem segíti képbe az embert, és másik pedig az, hogy nagyon-nagyon sok mindent tudunk róla, ami éppen a filmeknek a hatására nyilvánosságra került. De olyan érdekes volt ez, mert reggel, amikor hallgattam a rádiót, akkor ugye a Kossuth Rádióban reggel 6 óra és 4 hét között Bábel Balázs, Kalocsa Kecskeméti ések a mai napra rendelt evangéliumhoz kapcsolódva a napi imában mondott fohász, és olyan nagyon szép volt, azt mondta, hogy ez talán az egyik legnehezebb része a Bibliának, a legnehezebb része az Új Szövetségnek, amiben Krisztus Urunk azt mondja, hogy aki őt követi, az vegye föl a keresztjét, és hogy ez a kereszthordozás, ez nem olyan egyszerű. És akkor ő azt kérte, és azt hiszem, hogy ez mindegyikünknek a lelkéhez közel áll, hogy adjon nekünk Krisztus Urunk ahhoz segítséget, hogy ezt a kereszt viselését, ennek a keresztnek a fölvételét elmerjük, el tudjuk vállalni. És én úgy érzem, hogy a mai világban, ami olyan nagyon bonyolult és olyan zaklatott, erre nekünk nagyon nagy szükségünk van. De egy kicsit ehhez kapcsolódva néztem azt is, hogy és akik a keresztet úgy is felveszik, hogy vállalják azt, hogy nagy családjukat szolgálva, az urat szolgálva a saját családjukról lemondanak, hát most éppenséggel kikkel érdemes egy kicsit közelebbről megismerkednünk. Érdekes, heten ünnepelték ezüstmiséjüket Mária Pócson. Mégpedig augusztus 7-én. Ugyanis 1992. augusztus 6-án Mária Pócson 7 diakónus szentelt áldozópappá Keresztes Szilárd nyugalmazott hajdudorogi megyés püspök. Fedor Pétert, Laszkó Zsoltot, Nagy Bélát, Szabados Viktort, Szentesi Csabát, Szkiba Tibort, Vatamány Sándort. Az azóta eltelt 25 éves papi szolgálatnak nem csak ünnepe, de egyfajta számadása is volt az augusztus 7-én ugyanott és épp úgy közösen megtartott hálaadó szent liturgia. A liturgiát celebráló püspök ugyanis számvetésre hívta homiliájában nem csak paptestvéreit, de önmagát, sőt az együtt ünneplő vendégeket, híveket is. Hiszem, 25 év alatt annyi minden történt, pápa látogatás, templom szentelés, római zarándoklat, de ezektől sokkal fontosabb dolog részesei lehettünk negyed századdal ezelőtt, heten szentelődtek áldozó papá, mondta a főpásztor. Hozzátette, augusztus 6-a urunk színe változásának ünnepe pedig, amikor az szentelődés történt, a bibliai hátteret is megadta ennek. A bibliai történet legidőszerűbb mondata a tanítványok szájából hangzott: Uram, jó nekünk itt lenni. Jézus ugyanis a Táborhegyen érezte legjobban magát. A hegy tehát templommá vált, mert ott találkozhatott Istennel. És ugyancsak tudjuk azt, hogy ezüstmiséjét ünnepelte Nagy Béla, Tornyospálca és Posma hívei is követték őt Tornyospálcára. A szertartáson részt vett Németh János római katolikus plébános, a helyi református lelkipásztor és felesége, valamint Szocska Ábel apostoli kormányzó is. Nagy Béla itt, ugye a hetek között ő is ott volt, Mária Pócson kezdte a szolgálatát, ahol 4 évet töltött, második szolgálati helye Porcsalma volt, ahonnan 14 év után került Tornyospálcára. Az ezüstmisén részt vett Szocska Ábel apostoli kormányzó, aki egy Béla atya számára készített képet adott át, Ferenc pápa apostoli áldásával ellátva. Az ezüstmisést köszöntötték a gyermekek is, az egyházközség részéről Ragyák László, Szabó Gábor, és ami különösen szép volt, hogy a szertartás végén Nagy Béla és Bánhegyi Anikó ezüstmennyegzőjén megáldották őket, és ez az esküvő is 25 éves volt. És a szaléziek Magyarországon egy kicsit gondoltam, elevenítsük föl abból az alkalomból, hogy Péliföld Szentkereszten járt a szalézi rendfőnök. Azt tudjuk ugye, hogyha meghalljuk Don Bosco nevét, akkor kapcsolunk, hogy a szaléziánusokról van szó. De hát tudjuk-e azt vajon, tudja mindenki, hogy ennek a női ága a Don Bosco szalézi társaságnak segítő Szűz Mária leányai társaság. Harmadrendje is van, az pedig a szalézi munkatársok Jámbor Egyesülete. A szalésziek Magyarországra 1913-ban telepedtek le első ízben, és 1929-ben, január 2-án alapították a Szent Istvánról elnevezett magyar tartományt. Hát érdekes, mert a 1946-47-es tanév adatai szerint már 31 szalézi hitoktatott 37 iskola típusban, 227 iskolában, heti 288 órában, és összességében 5062 gyermeket. 1950-ben, amikor a szerzetesrendek működését megtiltották, a magyar szerzeteseket szétszavarták, 280 magyar szalézi szerzetes működött több mint 15 helyen. És bizony 3 évvel később Sándor István illegális tevékenységét ki is végezték. Ő volt az első magyar szalézi szerzetes, akit boldoggá avattak. Augusztus 9-én pedig ebben az esztendőben ide látogatott Angel Fernández Artimé szalézi rendfőnök és tanácsa. A Gerecse északnyugati lábánál fekvő kegytemplom környéke volt ugyanis az első hely, ahol szalíziak telepedtek le Magyarországon. Péliföld Szentkeresztet ma is sűrű erdő veszi körül. A vendégek először sétát tettek a kegyhelyen, kisebb csoportokban kedélyesen beszélgetve élvezték a természet szépségeit. Majd a rendfőnök üdvözölte a Páliföld Szentkereszten élő szerzetesi közösség tagjait, majd Vitális Gábor vikárius kíséretében az erdei keresztúti stációk mentén A rendi temetőbe ment, ahol lerótta tiszteletét elhunyt rendtársai előtt. A látogatás a templomban folytatódott, ahol Ábrahám Béla tartományfőnök ismertette Péli Földszentkere szalézi múltját és jelenét. A magyar rendi előjáró a nemrégiben felújított templomot is bemutatta, majd közösen elimádkozták a vesperást. A találkozó ünnepi vacsorával zárult, amit a rendház ebédlőjében szolgáltak fel. A hír természetesen a magyar kuri szolgáltatta. És határon túlról visszaütés helyett használható védekezésre tanították a kisgyerekeket Csíkszeredában, tudtuk meg ugyancsak a magyar kurítól. A csíkszeredai Szent Imre ifjúsági központban szervezték meg a már hagyományosnak számító nyári gyermekfoglalkoztatót július 31-e és augusztus 4-e között. Az alkalom központi témája idén is az iskolai erőszak megelőzése volt. A különböző témakörök szerint felépített foglalkoztatókon általános iskolák gyerekek vettek részt, naponta 9-től délután 3-ig, tehát ez ilyen napközi, ahonnan haza lehetett menni. Az egyhetes foglalkozás fő célja az volt, hogy a gyerekek olyan ismeretek birtokába jussanak, amelyek segítségével könnyebben felismerik, ha az iskolai környezetükben erőszakos viselkedés történik, és kezelni tudják a helyzetet. A szervezők törekedtek arra, hogy a gyermekek olyan módszereket tanulhassanak, amellyel megelőzhetik, vagy elkerülhetik az erőszakos viselkedést. Természetesen nem a visszaütésre kell gondolni, hanem különböző jó stratégiák kialakítására. Ilyen lehet a térigényre való odafigyelés, veszélyhelyzetek felismerése, a testjelzéseire való figyelés, kizárás, figyelmen kívülhagyás. A tábor minden napja sajátos nevet kapott, így például a hétfői nap a megismerkedésről, együttműködésről, csapatszellem erősítéséről szólt, valamint az értékszerződés alkotásáról. Kedden szerepjátékok napja volt. Ezek az érzékenyítést szolgálták, hogy a gyermek felismerje, ahogyan viselkedik, kihatásra van rá is. A továbbban szót ejtettek arról, hogy ki, hogyan, milyen tulajdonságok által válhat valamelyik szerep áldozatául. A szerda az érzelmek napját viselte, azért szánták erre a témakörre is ezt a napot, mert a szervezők azt tapasztalják, a gyermekek nem mindig tudják megfogni, amit éreznek, ami szorongáshoz, belső feszültséghez vezethet. A következő napon az energiamodulációra összpontosítottak, vagyis szerepjátékokkal és különböző játékokkal feldolgozva az erőszak megelőzés szolgáló lehetséges módszereket ismerték meg. A tábor ideje alatt nagy szerepet kapott a kreativitás is, méghozzá a művész és játéksarokban, valamint az egészséges életmódot is népszerűsítették a szervezők. A rendezvényen a gyermekek kipróbálhatták a boxot, megismerkedtek a jóga alapelveivel, relaxiát is gyakoroltak, és hát gondolták, hogy ezzel a feles energiát tudják levezetni. Fontos dolog tudnunk az, hogy mi történt a külvilágban. Pietro Parolin bíboros moszkvai útja a cél a kelet és nyugat közötti kapcsolat megerősítése volt, és ez azt mutatja, hogy nagyon fontos a számunkra, hiszen mi is benne vagyunk abban, ahogy a bíboros mondta, hogy a béke előmozdítása érdekében szükség van minden lehetséges helyzet kiaknázására a kölcsönös tisztelet, a párbeszéd és az együttműködés szellemében, hangsúlyozta a bíboros. És bizony ehhez kapcsolódik, a miniszteri biztos jelentette, hogy többen is vannak, több százan vannak olyanok, akiket Svédországból kiutasítottak az iráni lányhoz hasonló helyzetben, ugye ez most benne van a napi politikában. És nagyon fontos, hogy miközben a magyar püspöki kar még mindig egyébként folytatja a gyűjtést a keleti keresztények számára, hogy meg tudjanak maradni, ugyanakkor pedig, akik így menekültek, azokat pedig a keresztényeket, hát menedéket ad Magyarország, felajánlotta. A cikk azért is lenne érdekes, mert megtudjuk, hogy milyen feltételei vannak ennek a jogrendben, hogy belehessen fogadni azt a keresztény lányt, akit a svédek talán meggondolatlanul kiutasítottak. És vége a hétnek, pontosabban vége van a jó híreknek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallották. Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.